Napról napra egyre több kétség merül fel az energetikai fejlődési irányokat illetően, így látja az Óbudai Egyetem villamos energetikai tanszékének tanára. Kádár Péter szerint az elektromos autók vagy a napkollektorok nem tudják jelentősen mérsékelni a globális környezetszennyezést, viszont bizonyos csoportok érdekeit igencsak szolgálják. Érszfalvi András Monitor délután című műsorunkban elhangzott interjújában szó esett a hazai szélenergia bakugrásban történő fejlesztéséről is.
Átküldött nekem egy 8-10 pontos ilyen gondolatébresztőt. Én meg azt mondtam önnek, hogy ezek olyan mainstreamben megfogalmazott alapigazságok, amiket azt gondolom, hogy egy átlag energia felhasználó az általában, hogyha meghallja, akkor bólint rá. Szélerőművek fontosságáról, a felesleges energia átmeneti tárolás akkumulátorban, mint megoldás, a villamosautók minden hatósága. Szóval ezek olyan alapigazságok, amiket nem nagyon kérdőjelezünk meg egyelőre.
Úgy tűnik, hogy kicsiben nagyban olyan világot élünk, amikor a régi paradigmák felborulnak, mindent átértelmeznek, át kell értelmezni, nem is tudjuk, hogy kell értelmezni. Egy biztos, hogy energiára szükségünk lesz a következő évtizedekben, remélhetőleg évszázadokban, a villamos energiára is, és ezzel kapcsolatban most már nem csak a szakemberek, hanem mindenki megnyilvánul, és kinyilatkoztatja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Én azt gondolnám, hogy a szükségességben egyetértünk, de felhívnám a figyelmet, hogy akkor elfogadni külföldi állításokat, vagy lefordítani azokat, óvatossággal kell ezt tenni, mert valóban kicsit az egész emberiség a vesztébe rohan éppen.
Melyik az a mondás, ami leginkább körültekintésre adna okot?
Néhány évvel ezelőtt, éveken keresztül a széndioxidra koncentrált a sajtó, hogy ezt kell elkerülni, és minden, ami ezt elkerüli, az jó. Esetleg, hogyha drágább is, esetleg, ha többet fogyasztunk, esetleg, hogyha többe kerül, és nagyobb környezetterheléssel jár az akkumulátorok előállítása, akkor is vásároljunk villanyautót. Egy érdekes vizsgálatot végeztem, így mondanám egyszerű egyetemi hallgatókkal, még 10 évvel ezelőtt, hogy megvizsgáltuk, hogy egy villamosautó, illetve annak megfelelő fosszilis üzemanyagúnak mekkora terhelése. És viszonylag kevés képzettséggel azt hozták ki, hogy nagyságrendileg azonos a kettő terhelése, talán egy picit a villanyautó jobb, ami azt jelenti, hogy ha az összes autót lecserélnénk, akkor is körülbelül ugyanaz lennénk, ahol most vagyunk. És amikor hát nagy megelégedéssel töltötte, hogy néhány évvel később a Kossuth Rádió német professzorokra hivatkozva és hatalmas intézményi áttétre, hogy gyakorlatilag ugyanezt az eredményt hozták ki. Ez csak egy példa.
Tehát a robbanómotor és a villanymotor az egál.
Nagyságrendileg.
Az, a nagy... az egész életciklust veszem?
Pontosan, van, pontosan. És én azt gondolom, hogy ez lassan most már közhely, és hát nagyon sokan foglalkoznak ezzel professzionálisan. Tehát ebből csak azt akarnám leszűrni, hogy az az állítás, hogy mindenki vásároljon villanyautót, az egyrészt nem megoldás a környezeti problémáinkra, másrészt valószínűleg bizonyos érdekcsoportnak egy nagyszerű dolog, és a széndioxid problémán kívül nem tudom, hogy lassan meghallja-e a ország, illetve a világ, hogy egy sokkal nagyobb probléma leselkedik itt ránk, és nem a széndioxidban fogunk először megfulladni, hanem egyszerűen alapvető anyagok el fognak fogyni. Magyarországon is egy veszprémi professzor, Gerencsér úr felhívta erre már a figyelmet, de máshol is, és hogyha nézzük ezt a ritka földfém problémát, akkor már úgy érezzük, hogy esetleg sóderből, homokból még Magyarországon van, de számos olyan nagyon szükséges, kis mennyiségben szükséges, speciális például a földfémből, nem csak, hogy Európában kevés van, vagy Amerikában, hanem pont éppen, hogy ez többségében Kínában van. Ami hát egyrészt a következő technológiai fejlődést is, és térképet átrendezheti, és nagy kérdéseket vet föl.
Igen, és ráadásul, ha nem Kína, akkor is 3-4 ország, ugye én nem nagyon értek hozzá, de a hírekből úgy tudom, hogy ezek a legritkább fémek általában 3-4 jó távoli országban vannak, és egy olyan hát zsarolási potenciált is jelenthet ez, mint akár most az olaj, vagy a földgáz, vagy bármilyen más energiahordozó.
És akkor, hogy közelebb érünk a mai magyar folyamatokhoz, igazán nem kellett nagyon mélyre ásni ahhoz, hogy évekkel ezelőtt, amikor még szinte nem volt egyetlen napelem sem Magyarországon, azt megjósoljuk, vagy megbecsüljük, hogy körülbelül mennyit érdemes egészségesen telepíteni. Most én nem a gazdasági oldalát, ennek a beruházási vagy megtérülési oldalát említeném, hanem műszaki szempontból, amikor van egy 6-7 ezer megawattos fogyasztású ország, ebbe belerakhatunk 10 megawattot, nyilván akkor nem számít, bele lehet rakni 1-2 ezer megawattot, ez nyilván akkor már játszik, és most, mikor beszélünk arról, hogy 10 ezer megawattot, akkor igencsak el kell gondolkozni, ugyanis a mostani 4 ezer megawatt is előrelátható, de jelentős, mondjuk azt, hogy menedzsment, energiamenedzsment problémákat vet föl.
Ez a rendszer, amit mindig szoktak mondani, hogy nem bírja el a rendszer, tehát ezért álltak le a különböző pályázatok és sok minden más is, ugye?
Tulajdonképpen nagyon széles sávban mindig mindent meg lehet oldani, csak hogyha régi környezetre hozott szabályokat alkalmazunk, akkor előbb-utóbb ezek a szabályok a határokhoz érhetnek.
Kinövi őket, igen.
A világ, és egyszerűen nem? Csak mondjuk azt, hogy rendkívül drága, mert így hozták a szabályrendszert, mondjuk, hogy ezt le kell fordítani műszaki nyelvre, akkor a szabályozási energia, tehát amikor nem tervezve vagy valamihez képest nagyon-nagyon sok az egyik termelés, mondjuk a napenergia termelés, akkor itt egyéb trükköket, módokat kell bevetni, ami nagyon költséges.
És ezt azért sem, hogy csak hallottam egy kollégának az egyik előadását, hogy volt most olyan ország, nem tudom már melyik, amelyik csúcsidőszakban azért fizetett, hogy a napenergiáját elvigye valaki. Ő fizetett érte, mert nem tudta hova tenni, nem tudta tárolni, és ez gondokat okozott. Tehát mint tényleg valami, hogy a ló másik oldalán, de a szélerőműveknél talán ugyanez lehet a helyzet, nem tudom.
Abszolút paralel a helyzet. Egy érdekes, hogy egy kicsit ilyen bakugrámzsan történt a hazai megújuló fejlesztés, hogy mondjuk azt, hogy jól vagy lendületesen indult a szélenergia, de hát ez egy igen alacsony szinten megállt, megfagyott, és most már lehet azokat a hangokat hallani, hogy hasonló volumenű szélenergia telepítésre vagy erőmű telepítésre. Itt ugyanerről van szó, hogy a jelenlegi ez az ország fogyasztásának a beépített teljesítmény körülbelül az 5%-a a jelenlegi szélerőmű kapacitás. Ezt lehet növelni, abszolút jó dolog, műszakilag egyéb szempontból is támogatandó, de itt is érezzük azt, hogy igazán, mikor ilyen 3-4-5 ezer megawattokról beszélnek, akkor egyszerűen ez egyrészt problémákat okoz, és hát különböző számításokat, műszaki számításokat lehet végezni, hogy mi történik ilyen esetben. Nem célszerű. És még arra is felhívnám figyelmet, hogy általában ezt egyszerűen úgy szokták lezárni ezt a kérdést. Hát amikor nagyon sok napenergia, szélenergia, akkor majd eladjuk és exportáljuk. De arra is kell gondolni, hogy azért viszonylag hasonló időjárás van a régióban, és az
ha
is
nekünk igaz, sok van, akkor másnak is sok lehet.
Így van.
Bár csúcsidőszakok egybeesnek.
Ott más-más stratégia alapján fejlesztenek, tehát nem minden országban telepítenek ennyit ebben az időben, de csak azt gondoljuk, hogy például Romániában is igen jelentős már a szélenergiatermelés, akkor én azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont.
Az elmúlt percében a hazai villanyautózás trendjeiről, fejlődési irányairól hallhattak egy beszélgetést az Óbudai Egyetem villamos energetikai tanszékének tanárát, Kádár Pétert, Ércfalvi András kérdezte Monitor délután című műsorunkban, és az interjúban elhangzott viszonylag szkeptikus hangvétellel kapcsolatban mi is kíváncsiak vagyunk az önök véleményére. Facebook oldalunkra már kikerült a nap kérdése. Ha lehetősége lenne rá, ön lecserélné-e a benzines, dízeles autóját elektromos autóra? Ez tehát a kérdés, írják meg véleményüket, és természetesen ezeket a véleményeket, hozzászólásokat az adás folyamán is be fogjuk majd olvasni, és el fognak hangzani. Viber és SMS számunk 0670-294-2-942. Hamarosan közlekedési információkkal, majd friss gazdasági hírekkel várjuk Önöket itt a reggeli monitorban.